Utcafront. A Klubrádió építészeti műsora. James Stirling, Pritzker-díjas építész életútjáról beszél majd Szilveszter Ádám. A miniszterelnöki hivatal, mint tudjuk, nem költözik be a Karmelita kolostorba, ehelyett egy pesti épületbe megy, ennek múltjáról Kelecsényi Kristóf beszél. Magyarország legöregebb fája, ha hiszik, hanem egy indián törzsről kapta a nevét, és több mint 200 éve áll a Margit-szigeten. A többi között erről szól Torma Tamás. Egy súlyos NER örökség, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás, aminek előnyeit számtalan oligarcha is élvezhette eddig. Mi lesz az így indult, de még el nem készült épületekkel? Erről is beszélgetek DNS János építésszel. És vissza az egész, a kormány visszaköltözteti a hadtörténeti múzeumot a Kapisztrán téri palotába, ahonnan nemrég kiűzték Orbánék. Vince Miklós építészeti szakíró mondja el a részleteket. Egy rózsadombi villa, ami Asner Liport, a Tungstramot alapító világhírű mérnök otthona volt egészen a német megszállásig, innen aztán maga a gonosz írta a következő rövid történetét. Szuhai Barbara mesélőházak sorozatának ez az újabb epizódja. Városi tükör. Folytatódik a névsorírás, mégpedig építészek névsorát írja Szilveszter Ádám egyetemi tanár, hibridies építész, szabad művészetek doktora. Szervusz Ádám, most egy angolról fogsz beszélni, James Stirlingről, és mondtad, hogy nagyon-nagyon figyeltétek a munkásságát. Igen, nagyon meghatározó volt, mert...
Egy különleges emberről van szó, akinek a formakészsége, az ötletessége, a szellemessége, és azt kell mondjam, a humora. És az iróniája is.
Még az építészetben van ilyen, amit
te... Én nem tudtam.
Mi tetten érhető a műveken?
Erről fogok beszélni.
De ez érdekes.
De az ember nagyon fontos volt nekünk, ugye mindig emelgetem a mesteriskolát, annyit kell tudni, hogy az első mesteriskola, ami újonnan alakult, ugye a szocialista Magyarországon, az 70 és 72 között működött, és annak én tagja lehettem. És akkor mi kitekintettünk a világra, és gyűjtöttük a mintákat. Mert az ugye az egyetemen tanuljuk ugye a nagyokat, Corbusier és hagyd ne mondja a neveket, de most azokról beszélek, akik akkor abban az időben hatással voltak Európára és a világra. James Stirling messze van egy ilyen ember, ő 1926-ban Glasgow-ba született, és Londonban halt meg 92-ben. Liverpoolban tanult, egy nagyon egyetemen, és a liverpooli iparváros, kikötőváros technikáját érzékelte. És a formái eleinte ebből az élményből indultak. Ő elég hamar elhelyezkedett egy nagyon jó nevű irodába, ahol nagyon sokat tanult, és utána pedig kiváltott volt egy partnere, aki ezt a tényleg üzleti partner, tehát James Gowen. És együtt dolgoztak egy időben, és az együttesük világra szóló furcsaságokat tudott teremteni.
Na, miket például, hogy hova tegyük őt?
Az első mű, ami nagyon feltűnt, az 63-ban született, a Leicesteri Egyetemnek a mérnök tudományi kara, amivel rengeteg laboratórium volt, és ipari megjelenésű házat csinált. Mindenki felfigyelt rá, mert nagyon-nagyon finom és szinte előzmények nélküli felfogásban csinálta, és még egy dolgot fedezett föl nekünk számunkra, hogy az ábrázolásban, amikor 3D-ben, tehát térbeliekkel ábrázol egy házat, akkornak vannak ugye a perspektív szabályai, amik egyébként Brunelleschi előtt nem is voltak, tehát a régiek nem tudtak, azok axonometriát csináltak. Ennek a lényeget nem tudom elmesélni, mert sok időt rabolna, de lényeg az, hogy kívülről rá lehet nézni egy házra, madártávlatból. Őket nem ez érdekeltem, a belső terek. És a belső terekről ők úgy csináltak képet, hogy béka perspektívából. Úgyhogy elvágták a házakat a födémek, a padlók fölött, és alulról nézték be, akkor a teret lehet érzékelni. Ez az alulnézeti axonometria, ez egy újítás volt, hirtelen divat lett. Mi is elkezdtünk ilyeneket rajzolni. Neki volt egy épület, ami világhír lett, és a sok díja mellett kapott Pritzker díjat. És ez pedig a Cambridge Egyetem történelmi fakultásának a könyvtár épület.
Könyvtár.
Ez egy nagyon érdekes épület, tulajdonképpen az alapképet az, hogy van egy merüleges két szárny, ezek téglaburkolatos épületek, és közötte van egy tér, ami egy ívbe hajló a találkozással szembe oda jövőhajló laposabb tömeg, amiből egy két réteg üveghártya fut föl, és határol egy gyönyörű teret. Az is érdekes, hogy én jártam ebbe a házba, hogy rengeteg olyan újítás van benne, hogy a könyvtár igényli a fényen kívül, amit így adott meg, egyet és szép szűrt fény, hogy csend kell legyen. És megszoktuk, hogy közösségi terekben mosható kemény hideg padlók vannak. Ezt ő parafából csinálta. 40-40-es vastag parafalapok, gyönyörűek, mintázta is szép, és tényleg halka lett rajta.
Hát igen.
De most ez a ház, ez tényleg híres lett. Utána van egy másik nagyon izgalmas épülete, az Oxford Egyetemnek egyik nagyon szép kollégiuma, ez egy nagyon szép ívbehajló. Gyönyörűen van telepítve a gyönyörű szép parkban.
Téla?
Ez a King's College-nak a téglában van.
Ez is téglában.
Igen. És hát utána neki rengeteg pályázata volt, elkezdett múzeumokat tervezni pályázatokon, különösen Németországban, Kölnben, Düsseldorfban, Stuttgartban, és aztán Stuttgartban kapott egy megbízást, erről egy kicsit bővebben beszélni, mert az Ilona itt jöhet szóba. Van egy épület Stuttgartban, a Staatsgalerie, tehát az állami képtár, ami a Dimbes Dombos belvárosi részen egy dombra fölfutó, annak az alján élő épület, és nagyon szép eklektikus részletei vannak, fölülvilágított. És emellé kellett egy bővítést csinálni, és akkor már ugye tombolt a posztmodern amerikai mintára. Na most ez a ház az érdekes, mert kell tudni, hogy ő megérezte, hogy itt milyen féle anyagokkal kell operálni. Stuttgart környék és pláne ez a térségben rengeteg homokkőből épült ház van, és ezek a homokkövek nagyon tartósak, fagyállóak, és különböző színük van. Tehát ő ezt a házat úgy csinálta meg, hogy az alsó utcáról induló előkert mögött van egy lábazat, amögött egy garázs van. És itt különböző színű zebra csíkos házas, ezek nagyon szép okkerek és halványbarnák, és szervezteszik a garást, ezért ő csinált szervezolókokat, de úgy csinálta meg, hogy ilyen hatalmas nagy tömböket kiemelt belőle, és letette az előző fűbe, az előkerbünk. Ott voltam a két lányom, rögtön oda mentek visszarakni. Na most ő csinál egy bejáratot, ahol azok a felülvilágítók, amik a szomszédházal rajta vannak, ezek ilyen V-alakú ipari formák, ezt ő rárakta egy vörös gerendára egy ilyen szögletbe, hogy én emlékezem, hogy ti milyenek voltak régen németek. És utána van egy tér, ami úgy indul, hogy az egyik fala, ami az előbb említett előkertre néz, az egy nagyon szép alaprajzában, mint egy zongora, egy flügzenek a formáját, egy íves forma, és egy egyenesre érkeztetett zöld, libafos zöld alumínium elemek vannak, és ebben egy ilyen üvegfelület látszik, és utána bemész, és van egy másik zöld, egy ilyen metrógumi, és a végén van egy lift. A lift az azért érdekes, mert ő tudta, hogy én a technika földjén vagyok, a svábok a technikák, a rabjai, hisz itt van a Mercedes és olyan Untertürkheimben, egy előváros a Stuttgartnak, és ott minden átjáró híd és minden rettenetesen, szinte a pornográfiák minden részlete bele van magyar, ezt tartja, azt, ez így feszíti, úgy feszíti.
Ez tehát a humor, amiről az elején beszélt, egy James Turming építésznek a humora is megjelenik az építészetben, tehát konkrétan ebben az épületben. Szilveszter Ádám, köszönöm szépen.
Budapesti séta.
Nem, hogy szűkült volna a kör, hanem még bővült is, arról a körről beszélek, amit Kerecsényi Kristóf építészet történész rajzolt fel már most néhány hete, szervusz Kristóf, nevezetesen ugye, hogy a politikával valamilyen módon kapcsolatban lévő történelmi épületekről kezdtél el beszélgetni velünk, és most újabbakat találsz, amikre nem is gondoltál eddig, például már azáltal, hogy kiderült, hogy az új kormány miniszterelnöki hivatala hová költözik a Karmelita helyett. Hát lejön a polgári városba, Pestre, ugye?
Így van. Ugye a Kossuth Lajos tér mellett az Alkotmány utca 5-ben lesz, illetve hát már van is egyébként ugye a miniszterelnök hivatal, vagy miniszterelnökség. Ugye ez egy nagyon izgalmas környék, ez a Kossuth Lajos tér környéke sok szempontból, de ugye ez már pont egy olyan épület, ami egyébként egy gyakorlatilag egy mezei pesti bérházként, ha mondhatom, így indította a karrierjét. Pont a millennium évében, 1896-ban készül el, és egy Fürst Mohr nevű vas- és fémkereskedőnek tulajdonképpen a bérháza. Egy szép dekoratív bérház egyébként, egy saroktoronnyal, eredendően.
Ez a honvéd alkotmás sarka, ugye?
Így van, tehát hogyha valaki sétál a Kossuth Lajos tér felé, akkor egyébként a bal oldalon van már egész közel a térhez, és hát tulajdonképpen ez egy nagyon jól itt a környéki pesti beépítésbe abszolút egy beilleszkedő ház, egy kicsit dekoratívabb talán, mint a nagy átlag, de még ez se lehet ennyire egyértelműen kijelenteni, mert itt a Kossuth tér környékén azért a nagy átlag is magasabban van a nagy átlagnál, van neki egy kis zárt erkélyes saroktornya kőből, szép fedése, és hát ugye az épület az, ami ugye azért már viszonylag régóta nem bérházként működik, hanem ugye az Építésügyi és Közlekedési Minisztérium, ami ugye már ilyen formában nem létezik, nem ezen a néven, az volt benne ugye az elmúlt időszakban. Előtte meg a Gazdasági Versenyhivatal valamikor a két világháború között jön el az az idő, amikor itt ilyen intézmények kezdenek el inkább túlsúlyban lenni, és például az Országos Levente Egyesület működött itt a két világháború között, meg hívták ifjúságházának is, mindenféle korabeli ifjúsági szervezetek működtek a házban, de akkor is voltak lakók. Ez egy nagyon jellemző dolog, ugye, hogy így vegyesen használták ezeket az épületeket. Egyébként ugye ma is ugyanez van, tehát ha belegondolunk itt akár a Kossuth-Lajos tér környékén, vagy a pesti belvárosban, ugye elég elterjedt, hogy egy-egy házban egyszerre vannak lakások, irodák, mondjuk ügyvédi irodák, és mindenféle egyéb dolog is előfordul, ideiglenes szálláshely, stb. Na, szóval ez elemezte ezt a házat. Tervezőjéről egyébként nem tudunk sokat, mert hogy az építészeti terveit igazából egy Gál Bertalan nevű építész-építőmester írta alá, akinek hát van, ismerjük pár munkáját, ő nem egy neves építész, meg inkább mint építőmester, tehát aki kivitelez, így ismerjük őt, úgyhogy még az is lehet, hogy egy nagyobb név húzódott a háttérben, csak hogy valamilyen okból ezeket a terveket nem írta alá, és aztán más forrásból ez nem derül ki, de egy nagyon korrektül, hogy mondjam, jó minőségben összerakott, ez a csúnya kifejezéssel összerakott egy neoreneszánsz homlokzata van ennek a háznak tulajdonképpen.
Nem hivalkodó, a célnak viszont megfelel, mert már akkor a belső tereit gondolom kellőképpen átalakították, hogy intézmények működjenek benne, de jelenleg már nincsenek benne lakók, gondolom.
Nincsenek. Hát ugye igen, ez egy nagyobb felújításon átesett még akkor, amikor a Gazdasági Versenyhivatal itt működött, leszették a belső udvarát, ugye képzeljük el ezeket a szokásos körfolyósos pesti belvárosi udvarokat, azt lefették, tehát az ugye egy ilyen kvázi beltérré vált, és gyakorlatilag ugye a lakásrészek az ugye
irodák
lettek alakítva, a tetőtere is be van építve, és van egyébként egy kis tetőterasza is egyébként annak idején még a gazdasági versenyben dohányzó terasznak csinálhatta.
Jó, hát egyébként. Igen. Nem vetekszik a Karmelita elhíresült erkélyével. Nyilván szerény, de a célnak megfelel.
Egy a pesti házsorba illeszkedő épületről van szó.
Köszönöm szépen Kerecsényi Kristófnak. Jövő héten még szörfölünk tovább a politika által érintett épületek között. Köszönöm.
Szerbusz. Perspektíva.
Hát akkor most Torma Tamást arra kérem, az a helyből szerzői. Szia!
Szia, idézel Péter, üdvözlöm a hallgatókat.
Idézel egy Arany János sort?
Arany Jánost? Aha. Nagyon
akkor
szívesen.
A hallgató rögtön rájön, hogy hol járunk.
Szeretek pihenni, hova el nem hat városzaja semmi, zöld lomb közein áttörve az égbolt, és a rét mezein vegyül árny és fényfolt.
A Margit szigeten.
A Margit sziget.
Platánok alatt?
A Margit
sziget. Na hát ezek a
tölgyek alatt.
Ja, tölgyek, bocsánat, tölgyek alatt, igen.
Na most ezek hát nagy csomók, mi most megközelíthetjük úgy is, hogy öreg fák, tulajdonképpen ez a legkézenfekvőbb.
De azért közelítsük, mert én meglöbben beláttam, hogy itt 18. századi telepítésű fák is vannak.
19 eleje.
Eleje?
18 végéről én nem tudom.
Ja.
Ugye már József Nádor,
József Nádorról tudom.
Nádorságától érvényes ez a dolog.
Aha.
A platán divat is, hogyha most rögtön a nagy fákról beszélünk, meg a legnagyobb platánt a Margit-szigeten eleve ős platánnak hívják,
igen.
A méretei miatt. József Nádor a 19. tehát a reformkorban vagyunk körülbelül, és nem tudjuk pontosan, hogy például a platánokat, például ezt a legnagyobb platánt is mikor ültették, mert nem ez a legidősebb fa.
Nem.
Egyébként majd az, arról beszélünk. Igen, van egy, amiről viszont tudják, hogy mikor. Hanem az 1838-as nagy árvízhez képest gondolják, ugyebár az nagyon durva volt, és jeges árvíz, tehát nem egyszerűen csak víz állt 2 méter, 2,5 méter magasan a szigeten, hanem jégtáblák, tehát azok mindent letaroltak.
Mint a penge.
Amit tudtak, letaroltak. A szigetnek, a nagy szigetnek, mert ugyebár akkor még több részből állt, a nagy szigetnek a közepe, ahol a legmagasabb volt, illetve ahova talán legkevésbé jutottak föl a jégtáblák. Tehát a nagy tölgy is például ott van, a nagy kőr is ott van, ott nagyjából ott a rózsakert fölött. De most a platánokról. A platán az hatalmas nagy divat volt, ugye már egy Habsburg arisztokratáról beszélünk, tehát a császár öccseiről van szó, az egy másik öcs, vagy pontosabban József Nádor bátyja kezdte el ezt az egészet Schönbrunnban, és pár évvel később schönbrunni mintára kezdte el a Margit. A Margit-sziget ugyebár Palatinus-sziget volt, Palatinus latinul a Nádort jelenti, tehát az az ő szigete volt, az ő saját tulajdona.
Ő kezdi el akkor a telepítést.
Nyilván járt Európában, és akkor nagyon nagy divat volt a platán. A platán, ráadásul ez egy keresztezett platán, tehát a juhar levelű platánról beszélünk, amiben utána a nevéből is lehet következtetni, hogy kanadai és londoni platánnak a kereszteződéséből jött létre, ugyebár Kanada angol birtok volt meg akkor javában, sőt a mai Egyesült Államnak is jó része. És ez terjedt el aztán Európában, és ezeknek a legnagyobb példányait látjuk ma a szigeten.
Na, de melyik a legöregebb?
De nem ez a legöregebb, az is amerikai, mert a nevéből majd hamarosan kiderül. Ez egy oszázs narancs, úgy hívják, hogy oszázs narancs, narancs eperfa, magyar narancseper fordításban.
Ez olyan, mint a lódarás. Mi az, hogy narancs eper? Fa, hát ez hihetetlen.
Azért ilyen bonyolult szerintem, mert narancs, hoz hasonlító a termése, de nem fogyasztható. Tehát nem egészen másra használják.
És ez hol?
Az oszázsok, az indián törzs, ma is egy elég erősen és prosperálva működő indián törzs, ahogy szorították őket folyamatosan nyugatra, végül is Oklahomában telepedtek le, ott kapták meg a rezervátumukat, de az, a törzsi sorsuk az sokkal szerencsésebb volt, mint a többieké, mert olajat fedeztek föl a területüken. Tehát, hogyha valaki emlékszik arra pár évvel korábbi Scorsese filmre, talán Hervadó virágok című, Leonardo DiCaprio, stb. Az erről szól, ugyanis mindenféle szerződések ott ugyebár röpködtek a központi kormányzat meg a indián törzsek között. Ők viszont elérték azt, hogy családra szólóan kapták meg a birtokokat, és ennek megfelelően az olajkitermelő koncesziókat is családokat kötötték. Tehát nagyon hirtelen a 20-as években, 20. század 20-as éveiben meggazdagodtak.
Na de
és akkor a film erről szól, hogy megpróbálták eltenni láb alól ezeket a
családokat.
Az oszázs indián család tagokat, hogy aztán a koncesszió más kezekbe kerüljön vissza a fára. A fából íjat csináltak, meg csónakokat.
És e törzsről kapta.
Innen a név, az oszázs név egyébként francia, mármint, hogy ők magukat máshogy hívják, de ez meg a fordítás is, egyébként tehát a hangzása is oszázs, mirázs.
Igen. Olyan. De hogy került a Margit-szigetre? Szóval, hogy ez a legrégebbi telepítésű.
Nem, ahogy gondolom, ugyanígy került a telepítésre. Én csak azt tudom, hogy több mint 200 éves, tulajdonképpen már a platánok is valószínűleg
azok
többen.
Azok is elérték lassan a 200-at.
225.
És hol található a szigeten?
Nagyjából a nagy rét és a szabadtéri színpad
közötti részen.
Egyébként a szigeten nagyon szépen ki vannak táblázva a nagyfák.
Akkor egyszer menjünk az úgy végig, is. Azt ajánlom, igen. És akkor ott megtaláljuk az oszázs.
És egy ilyen rendkívül göcsörtös két irányba hajló fa.
Akkor ez is egy kirándulási lehetőség, hogy leszeget fejjel,
hát most különösen
a távlákat májusban. Nézze a Margit szigeten. Torma Tamás, köszönöm szépen.
Én is köszönöm.
Magas lesen.
Tisztogatást a jogi káoszban, amit hátrahagyott a NER, ami bennünket érint természetesen az építészet oldaláról. Most az a fontos témánk, hogy az a bizonyos ugye, kiemelt beruházási kategória, amit elmúlt években nem tudom hány módosítással tökéletesre csiszolta a NER, és lényegében egy magánberuházó előtt teljesen kitisztítva az utat, mindenféle építészeti, ökológiai és egyéb engedélyek és mik nélkül, azt építettek, amit akartak jószerével. Persze ennél azért kicsit bonyolultabb is a helyzet, meg nyilván szigorúbb is. Itt van velem Dienes János, Zugló korábbi főépítésze, jelenleg a önkormányzat városfejlesztési tanácsadója, ha jól tudom, mert a lemondása után aztán most ebben a pozícióban dolgozik. Hát ön megütközött ezzel a történettel, ugye a Bosnyák téri irodaházépítés volt az egyik állatorvosi ló, amikor ott egy kiemelt beruházás volt. Egy picit segítsen nekünk abban, hogy hogy jött létre ez a kategória egyáltalán, hogy kiemelt, államilag kiemelt beruházás, és ez nem törvényként, hanem lényegében a Fidesz alatt kormányrendeletként 41 módosítással jutott oda, míg nem most a kormányváltással, úgy tűnik, hogy a továbbiakban legalábbis gátat szabnak ennek a korlátlan beruházási lehetőségnek. Honnan indul ez?
Az eredeti szándék a 2006-os törvénynek az az volt,
2006-ban
hogy ez a 2006-ban született törvény, ugye azt célozta, hogy a lelassuló építési engedélyeket gyorsítsa, mert az egy probléma volt, hogy a hatóságok viszonylag lassan, körülményesen rossz rendszerben működtek, és ez mind a mai napig így van, sőt ez romlott is 2020-ban, amikor a létszám is megcsappant az önkormányzatoktól elvett hatósági jogkörrel, tehát az építés hatóságok helyzete, a létszámhiány egyebek miatt elég problematikus, tehát gyorsítás volt a célja egyrészt, másrészt pedig a településeknek az egyeztetési folyamatának a szintén problematikussága, amiket nem folytattak le, hanem inkább egyszerűen kikerülni akarták. Tehát, hogy a lakosságot, önkormányzatot, szakhatóságokat gyakorlatilag átugrani. De ekkor még közérdekű beruházásokról beszélünk. Zugló is meg volt áldva sok ilyennel, akkor is.
Mi minősült akkor közérdekűnek?
Hát úgy értem, hogy utak, infrastruktúra beruházások, egészségügy,
beruházás sport, és önkormányzati?
Közérdekű állami önkormányzati. Így
tehát
van,
arról nem volt szó, hogy magánberuházók előtt is kitisztítják az utat.
Ez később lett divat, ez gyakorlatilag pont, hogy talán az elsők közötti azok Zuglóba voltak.
Már a Fidesz érában.
Hát 2018-ba jutottak el, 18-ba igen, amikor a Bayer például megvette a Telket, a Zugló Bosnyák utcája, egy négy utca által kötött, tehát nem a Bosnyák tér, hanem egyel odébb a piacon túl, megvette ezt a nagy Telket a Bayer. Akkor az önkormányzat hozzájárult, és akkor viták voltak, további viták, akkor nem volt elég a gyorsítása a rendeletnek, meg az egyeztetések kikerülése, hanem szabályokat is fölül kellett ahhoz írniuk, megegyezés hiányába, ugye? Önkormányzati megegyezés hiányába, az önkormányzati szabályokat elkezdték fölülírogatni. És akkor ezen gyakorolták be gyakorlatilag azt a módszert, hogy hogyan lehet egyre több dolgot kiemelni. Az azt jelenti, hogy nem egy általános kiemelésről beszélünk, hogy nem érvényes a közigazgatási rendszere a kerületnek, hanem egyes pontokba beépítettség ennyi, helyett ennyi, magasság ennyi.
De hogy
ennyi, egyes pontok alól.
Mentesítette a beruházót, hogy könnyebben és gyorsabban kezdhesse az építkezést.
Alapvetően minden kiemelt beruházás gyorsított útvonalon mehet, illetve az egyes szabályok alól elkezdték fölülírni, amikor az önkormányzattal nálunk például nem tudtak megállapodni. Aha. Amikor az önkormányzat újabb akadályokat gördített.
Akkor jött a kormány, újra módosítás.
Így van, településképi rendelet, változtatási tilalom, és akkor így hét kormány rendelet alatt, 2-3 év alatt jutottak el oda, hogy elkezdhették az építkezést végül. Gyakorlatilag ez a
Ez nyilvánvaló, hogy az Fidesz ezzel a saját oligarchái beruházai előtt takarította el az akadályokat, vagy előtt takarította el az akadályokat. Mi az, ami reverzibilis ebből. Ha megépült valahol valami ezekkel a felmentésekkel, amiket a NER biztosított, nyilván ott nincs mit tenni. Na de nagyon bonyolult a helyzet, vegyünk egy Szilas-ligeti beruházást, ugye, ami ott a Újpalota mögötti Szilas patak melletti területen kezdődött, nagy elánnal, erről is beszéltünk ebben a műsorban, hogy ott is kiemelt beruházásként, azt csinál a Bayer, amit akar, vagy azt megállíthatják.
Pár közhérdelmet, hogyha lehet, akkor el szeretnék oszlatni egy pár mondattal, szerintem el tudom magyarázni. A kiemelt rendelet egy tolvonással a kormány által nem megszüntethető, csak attól a pillanattól, amikor egy új kormányrendeletben ezt megteszik. Tehát visszamenőleg érvényben marad. Kivéve, ha az alkotmánybíróság szünteti meg visszamenőleg. Az előzményekre tekintettel bármi lehet amúgy, de már 7-szer vizsgálták ugyanezt. Az elsők között a zuglói beadvány alapján 7-szer utasították vissza ugyanezt a panaszt. Lehet, hogy most 8-szor másképp fognak dönteni, akkor eredeti napjától lesz érvénytelen a kormányrendelet. A kormányrendet, ha nem érvényes, akkor az építési engedélyt, tehát akkor gyakorlatilag áll vissza az eredeti állapot. De amúgy az önkormányzat lehetőségeit is érdemes az uglói tapasztalatok alapján megemlíteni, hogy ha van egy kompetens hivatal, főépítésszel, jegyzővel, jogi apparátussal, egy kompetens polgármester és a testület, akkor simán csak annyit kell csinálni, hogy nem ír alá mindent. Tehát, hogy nem írja alá tulajdonosi az elsőket, a köztérző az elsőket. Ezeket érdemes megtagadni és fordított helyzetbe hozni, tehát hogy a beruházó pereskedjen ezért. Persze kormányváltás előtt ezt könnyen felülírhatták volna egy 8. kormányrendelettel. Nyilván ez egy dilemmát jelent, hogy akkor most elveszik. Hát a zuglói esetben volt olyan, hogy ugye szakmai jogi alapon én blokkoltam a telek alakítást, mert ugye a zuglóban szép téglalap alakú telkek vannak, ilyen mérnöki osztások, és oda egy olyan rendszerű telket akartak a Dürerkertnél is, meg a Bayer ügybe is, ami idegen volt ettől, mert az volt a szokásuk, hogy körbe rajzolták az épületeket gyakorlatilag a telekkel, és azért ilyen amiba formájú telket, és emiatt az egész országba elvették a szakhatósági hatáskört a főépítészektől a telekalakításba. Ez egy karácsonyi kormányrendet, első napokban, január elején ki is adták a kormányhivatalba hozzájárulás. Tehát, hogy elvesznek újabb, ez most már ugye meg fog szűnni, azt ígérte a kormány a programjába, már hoztak is egy új határozatot, hogy fölülvizsgálják, tehát joggal és nagyobb eséllyel tudnak az önkormányzatok fellépni. De a Szilas-ligetnél van egy még érdekesebb eset,
igen,
hogy ott már a fejlesztési megállapodás elfogadásakor is felmerült, sokan mondták a testületi ülésen, hogy érvénytelen lehet eleve a szerződés, mert településrendezési szerződést kellene kötni. Tehát, hogyha egy önkormányzat beruházásról állapodik meg egy beruházóval, ahhoz kapcsolódó fejlesztésekről, akkor ennek vannak formai előírásai, tehát településrendezési szerződésnek kell hívni, kell hozzá tanulmányterv, egyeztetni kell, ez egy több hónapos procedúra lett volna, valószínűleg ezért akarták lerövidíteni, és fejlesztési megállapodásnak hívták. De hogyha így hívnak egy szerződést, akkor az valószínűleg érvénytelen az elejétől, tehát ezt egyszerűen fel lehet mondani.
Súlyos örökség ez, mert vannak befejezett beruházások, amelyek ilyen módon kaptak annak idején zöld utat, és olyanok, amilyenek, ez a két elrettentő példa előttünk, a Dürerkert beépítése ezekkel a fekete homlokzatú szörnyűségekkel, a másik pedig ugye a bosnyák téri irodarendszernek és lakóházi rendszernek a felépítése, ami már faktum, tehát itt most már nincs mese. Miközben legalább annyi volt az elején, hogy az önkormányzat alkuhelyzetben volt, hogy azért, mert oda olyasmi épül, amit egyébként az önkormányzat nem szívesen lát, ezért valamilyen módon a beruházó kompenzál, pénzt ad, pölcsötét épít, nem tudom, ilyesmi. Ezek még fennálló lehetőségek?
Nagyon különbözőek az esetek. A Dürerkert az valószínűleg már megépül, igaz, hogy a lakóépületek még csak most épülnek, de vannak adva.
Igen.
Az jó eséllyel ugye megépül, ráadásul a közlekedési helyzete sem rossz, mert kétszer két sávos utak veszik 3 vagy 4 körbe a Hungária, nem sorolom.
És jó, akkor, hát az már el fog készülni. Ez
így van, a Bosnyák téren a Bayer beruházás elkészül, de ahhoz azért annyit megjegyeznék, hogy ugye az önkormányzatok adták a hozzájárulásokat a közterületekhez, de ez nem épült annyi közlekedésfejlesztés, ami lehetővé tenné azt, hogy ez 100%-ban működjön. Tehát nekem az az érzésem, vagy szakmai véleményem, hogy ez nem fog tudni működni 15 ezer munkavállalóval egyszerre. Tehát jó eséllyel ez kapacitásának 40-50-60%-án fog működni, mert megközelíthetetlen. Amúgy üzletileg ezek a kiemelt, tehát a kiemelt beruházások lélektan az volt, hogy minden, tehát kivétel szabályokat alkottak rájuk, ugye a piaci versenyből is kiemelték. Gyakorlatilag ott eleve eladhatatlan lett volna 1000-4000 lakás, akkor lejjebb vették, elkezdtek irodát, de hát nem véletlenül nem épült Zuglóban iroda, mert nem érdemes, tehát hogy olyan ezt mi is nagyon sajnáljuk, meg nagyon örülnénk, hogyha lenne adózó sok-sok iroda, viszont a közlekedési rendszer miatt ugye a Váci úton épülnek a 13. kerületben, inkább még a Hungárián se, nemhogy a Bosnyák téren. Tehát ezek üzletileg nem túl jó elgondolások voltak, nyilván jött egy kormányzati megmentés, és akkor úgy gyakorlatilag meg lehetett építeni.
Igen, és az a dolog másik oldala, hogy ezeknél a kiemelt beruházásoknál általában sok közpénz is jutott ezekre, nyomta a kormány, ne beszélve a Dürerről, ami ugye magánberuházásként indult, és az irodaházat aztán az állam visszavásárolta, vagy megvásárolta. Igen, igen, borsos áron, hogy a Tiborcz féle vállalkozás jól járjon. Tehát itt nagyon sok ilyen dolog is volt. Ezzel gyakorlatilag az ön véleménye szerint, hogyha ennek még azért az utóhatását nézem, ezek piacellenes lépések, mert pontosan a kivételezettség olyan helyzetbe hoz beruházókat, amely helyzetet mások nem élvezhetnek.
Épp tegnap miniszterelnök úr azt nyilatkozta, hogy a Tiborcz féle beruházások állami megmentését, azt felül fogják vizsgálni, és jó eséllyel ugyanazon a nyomon indulnak el, amint én is javasoltam az előbb a Szilas-ligettel kapcsolatban, hogy lehet, hogy érvénytelen volt a szerződés, azaz a pénzt visszakéri ugye az állam, a telken ott marad ugyan az épület, de akkor meg ott van a zuglói vita, aminek, hogyha megint érvénytelen a szerződés, akkor elvileg egy üres zöld telek lenne az eredeti állapot
helyreállítása. Nem képzelhető el.
Hát nem túl reális, de az igen, hogy a zuglói kárpótlás esetleg ingatlanba vagy bárhogyan elképzelhető. A magánberuházások, tehát ez az állami beavatkozás az összes többi magán kiemeltnél, az másképpen volt, ott nem pénzzel avatkoztak be, hanem piaci előnyökkel. Tehát egy kiemelő rendelet ugye azt jelentette egy magán lakás beruházásnál, ugye, hogy megduplázták a beépítési lehetőséget, telekán lement, akkor így előre gyártási lehetőség volt.
Sűrű beépítési lehetőség, látjuk a
vár. Belmagasság, a szélesség, a lakásméret, több lakás, sőt, a piaci finanszírozás is nagyságrendekkel kedvezőbb volt, hiszen bevezettek új jogintézményt, az építményi jogot, nem tudom mennyire tudja a riporter úr, hogy...
Ezt nem ismerem.
Igen. Az építményi jog arra épül, hogy van egy építési engedély határozata egy beruházónak, ami alapján teljesen arra pénzügyi segítségre jogosult, tehát fedezetként fogadják el az építési engedély határozatot, ugyanúgy, mintha ott állna az épület. Tehát ugyanazt az értéket. Ez ugye egy bukásnál, vagy egy bedőlésnél ez óriási probléma lesz, mert valakinek a pénze bent ragadhat, mert ez egy fiktív jog, amit ugye a törvény kötelező
még el nem készült épületre olyan jogot biztosít, mintha az már ott állna, és hát értéket képvisel.
A pénzt eleve az elején odaadja a bank, és van, nincs
pedig
fedezete.
Nincs semmi fedezet.
Gyakorlatilag igen.
Majd egy jövőbeni fedezetre van, adja a bank. Hát ilyen állat nem nagyon van a világpiacon szerintem. Ez egy hungarikum.
Hát ez gyakorlatilag a piacon azt jelentett a többi versenytárshoz képest, hogy a 1,5 milliós négyzetméter árba így kiemeltek ugye beférnek könnyen,
igen, az összes többiek, meg 2 millió, vagy,
tehát 3-4-500 ezerrel, mert ugye drágább a fajlagos telekár, drágább a kivitelezés, drágább, minden drágább, és ezért sokkal rosszabb helyzetből indulnak két egymás melletti beruházásnál a nem kiemelt versenytársak.
Szerintem még lesz miről beszélni. Úgyhogy az első körben örülök, hogy beavatott ezekbe a dolgokba. Igyekeztem követni. Dienes János Zugló korábbi főépítésze, ma városfejlesztési tanácsadó a testületnél. Úgyhogy várom majd vissza a közeljövőben. Minden jót.
Nagyon köszönöm a meghívást. Viszontlátásra.
Háztűznéző. Rögtön névkorrekcióval fogjuk kezdeni azt a mesét, amivel Szuhai Barkova érkezett. Szia, az újabb mesélőházaddal, mert hogy mindenféle nével illetik ezt a ezt a villát, ami egyébként valamikor egy egészen csodálatos tornyokkal, meg mindennel megáldozott villa volt a Rózsadomb oldalában, vagy nem tudom.
Rózsadomb, abszolút klasszikus Rózsadomb.
Klasszikus Rózsadomb. Mondják ezt Eichmann villának, igen, meg mindenfélének.
Leginkább Eichmann villának, aminek...
Hát mert az maradt fent, hogy ez az egészen botrányos dolog, hogy ez az egészen botrányos ember fogta magát, és bekpártiozta magát annak idején.
Ez a kidobta a tulajdonos,
és beköltözött. 44.
március 19-én címre mentek. Tehát azt tudjuk, hogy amikor a németek megérkeztek, akkor címre mentek, kiszúrták, hogy kik azok, akiket egyébként, ha ők elvisznek, akkor majd létezik az a pénz, amit majd összedobnak az üzlettársaik, vagy a családjaik azoknak a prominens gazdag zsidó üzletembereknek. És hát természetesen ez a gazdag ember vélhetően szép házban él, tehát ezeket pontosan halálpontos. Persze, Vida Jenőt a Gellért hegyen és a hasonló villát, és ott is egy prominens...
Apostol utcában vagyunk,
ez a klasszikus Rózsadomb, ez épült meg be elsőnek.
Ez a villa.
Ez a villa az első között igen. Épült. Tehát ez oda. A domboldal, az Apostol utca, Bolyai utca, Vérhalom utca, ez volt az első, a felparcel, a filoxéra felparcellázták a szőlő
területeket, híres, és elkezdtek építkezni.
És az eredeti ösvények helyét születtek, igen, az utcák, és a szemközti Lipót város örömére, hogy megépült a Margit híd, mert nem csak ábrándozni lehet a napfényes dombolt arról, hanem esetleg telket venni, felcsillanhatott a szemük az a hajtani
ingatlanosoknak. Ugye másképp festett, mint most, abszolút, mert vissza van már bontva.
És egy ikerházról beszélünk.
Ikerház?
Egy ikerházról beszélünk, ez egy nagyobb, sokkal a mainál nagyobb telek volt, most néztem meg egy Google térképen, hogy 8 ház áll. Aha. A Neuschloss testvérek eredeti telkén.
Akkor ez, volt Marcel, ez az originális volt név. A
Neuschloss család.
Hogy kerül a Neuschloss egyáltalán Budára?
Neuschlossok úgy kerülnek Budára, ők felvidékről jöttek, és fában utaztak.
Igen,
fakereskedők voltak, és először Újpesten telepedtek le, és ott volt nagy
Károlyi gyáruk.
Ő hívta be őket, mert hírük volt, Morvaországból jöttek, és Károlyi valóban letelepítette őket. Érdekes, hogy ők adták Újpest első rabbiát, aki Lukács György dédnagypapája volt egyúttal, tehát minden összefügg. És a Neuschloss, és aztán később parkettagyáruk volt, a parkettagyárat, amikor felszámolták, akkor annak a helyén született meg a Szent István park. Úgyhogy ezekért. Na és rengeteg megbízatásuk volt, hogy 1810-ben volt egy nagy tűzvész, azután azért nem ártott, hogy van valaki, aki jófával dolgozik, és ért is hozzá, az 1838-as nagy árvíz meg mindent vitt, és akkor szintén részt vettek a magyar vasútépítésben, hidépítésben, tehát az ipari nagy építkezésekben, és akkor később már a finom hangolásban lásparketta, és akkor az operaház parkettája, a parlament parkettája, Hausmann-féle budai gyára parkettái, a nagy világkiállítás, vagy a milleniumi építkezések, Vajdahunyadvár megépült úgy, hogy nem volt benne egy szög se, minden fából épült eredetileg.
Eredetileg, igen.
És azt Alpár Ignác tervezte, úgyhogy Alpár Ignác
Igen, akkor a
Rózsadombon telket vettek, és házat építettek mind a kettőjüknek. Ödön és Marcel testvérpár volt, ők vitték az üzletet, ők vették meg az egyik első nagy telket, a frissen felparcellázott Rózsadombon, írunk 1898-at talán,
igen,
vagy 97-et, és akkor 98-ra lett kész ez a ház, amiről most beszélünk, mert két házról nem ikerház, hanem két villa volt egy telken. Egészen más hangulatú villák, ez sem kicsi, ami túlélte a háborút úgy, ahogy. Megvannak az eredeti képek. Ahogy én ezt a házat megtaláltam, ugye rendes osztályidegen családként van nekünk otthon vasárnapi újságunk, ilyen gyárólap méretű, viszont baromi nehéz, vastag, összekötött, tehát könyvé kötött vasárnapi újság kiadások, és az 1904-esben találtam én egy lepedő nagyságú cikket, Neuschloss Ödön meghalt viszonylag fiatalon, és itt a gyönyörű villája egy erdőből így kimagasodik, egy ilyen német kisvárosi polgármesteri hivatal hangulatú.
Igen,
torony, kis toronnyal. És idéztem, hogy ez isteni, ez vajon megvan-e még? Hát erdő az ugye nincs, kilátásból kockáztam, hogy hol lehet. És az ember, hogyha a Margit hídon araszol a dugóban,
igen,
és fölnéz,
ott látja ezt a gigantikus szállodát.
Hát az én apám Proli Hiltonnak nevezett,
zárója
bezárva, abból azóta luxus apartmanház lett, és akkor elbújva, mert rettenetesen körbeépült, de van egy fehér tömb, egy lefejezett fehér tömb, ennek is megvannak a tervei, simán újra lehetne építeni, és ez a Neuschloss ödönvillája. Most szegény sokáig nem tudta ezt élvezni, mert 1898-ban lett kész a ház, és ő 1904-ben meghalt, tehát 6 évig. És végrendelkezett, neki nem volt családja. Nem voltak gyerekei, nem volt felesége, és az volt a végrendeletben halál pontosan leírva, hogy adják el 250 ezer akkori koronáért, aha, rakjanak hozzá másik 100 ezeret, épüljön meg, megjelölte, hogy kitervezze meg, hol épüljön, egy 50-60 munkás ellátására alkalmas tüdőszanatórium.
Wow.
Ez is mutatja, hogy azért fával dolgozni nem feltétlenül a hosszú élet titka, és az egészség titka, de ez egy nagyon szépen leírt terv volt, hogy így tessék eladni, és így tessék felhasználni a pénzt. Ami szomorú, hogy a büdös életben nem épült meg. Uh-huh. Ebből semmi, nem lett belőle semmi. Voltak más tulajdonosok. A másik ház is érdekes, én csak most jöttem rá, hogy ez a ház nem a mostani létező villa dom felőli oldalán, hanem a másik oldalon volt, és a mai napig ott vannak a romjai. Ugye van egy-két iszonyatosan közel beépültek ilyen 60-as évekbeli kockaházak kevés fantáziával, de ott a kertben vannak romok, és azok a romok a régi ház romjai. Az egy ilyen az is alpár terv, de ilyen neobarokkos, földszinti, cirkalmas csoda volt. Elég súlyosan megsépült a háborúban, mondták nekünk, lehet, hogy simán szocializmus, azt mondták, hogy ugyan már.
Kell a francnak, de az ödönháza az átépítette megvan. Valaki.
Hát lefejezték, ugye torony minek Budapestre. Viszont, hogy a fában utaztak, fából van a terasz a város felé, zárt terasz. Én nekem volt szerencsém egyszer-kétszer látni belül. Van egy lovakterem benne, ez egy régi divat volt az alpár saját villájában is, van egy hasonló, csak ez amerikai fenyőből, ami pitan drága volt ma akkor is, a parketta, a falak és a mennyezet egyaránt, és körbe megy egy ilyen gangszerű folyosó, és onnan nyílnak a szobák, és állítólag, ami annó ebédlő volt, annak is megvan a fa mennyezete. Tehát megvan, leginkább irodák vannak benne, aminek nekem szívem vérzik, hogy legendás kertje volt, és az úgy van körbebetonozva, hogy éppen körbe tudsz menni, és parkoló, egy viszonylag új, ilyen modern kocka családi háznak nézem, van még mögötte a város fele, nehogy már lárásson a városra, és szorosan, mondom, a kertjükben 8 ház áll a régi 2 és plusz nagy kert helyén.
Ez meg ott van. Menjünk vissza, hogy kerül ide Asner Lipót?
Asner Lipót úgy kerül ide, hogy a 30-as évek elején megveszi a villát.
Akkor, amikor ő már a Tucson élén van.
Igen, ő akkor már egy nagyon sikeres ember.
Sőt, tehát az Amerikai Elektrotechnikai Egyesület elnöke, stb. Lehet, hogy rosszul mondtam, az szervezet nevé, de nemzetközileg elismert volt.
Az még egy érdekes az Asnerről, hogy amikor úgy utána néztem, hogy amikor elkezdett dolgozni, 20 évesen talán, mert talán annyi se volt. Egger nevű elektro...
Igen, német tulajdonú elektrotechnikai kis...
Valami kis kezdet
lehetett. Kis sufni volt.
Ott volt egy fiatal srác rajta kívül egy másik hasonkor. Igen, bádogosként dolgozott Ferdinand Porsche.
Úgy Porsche.
Igen, a Ferdinand Porsche. Az volt az első munkahelye. Testen, azért erre legyünk
büszkék. Na hát ebből csinálta meg Asner Lipótatom.
Asner Lipótot nem kell bemutatni, és ő ezt a házat megvette, ő hozzátett egy pár dolgot, azt hiszem plusz egy szobát, egy ételliftet és egy központi porszívórendszert. Ami nem rossz. Ő ültetett gyümölcsöst a kertbe. Ugye volt egy ilyen, arra majd talán rátérünk, hogy a gyümölcsös sztori, ezt viszonylag közismert, engem sokan megtámadtak, mikor az először erről a házról nekem íráson megjelent a Múltkorban, a nyomtatott verziójában, hogy miért nem írtam le a bizonyos zsidó fiú történetét, aki munkaszolgálatosként beszökött ennek a háznak a kertjébe, ami volt egy gyümölcsös, amit még Asner ültetett, lopott egy almát vagy barackot, és az Eichmann őzért őt megölte. És amikor az Eichmannt a Mossad elkapta Dél-Amerikába és Jeruzsálembe bíróság elé állították, egy elég motivált, jól felkészült ügyvédi grémium rá röppent erre a történetre, mert ez lett volna az egyetlen alkalom, hogy rá tudják bizonyítani.
Hogy ő Eichmann maga is embertölt.
Saját kezűleg embertölt. Igen. És azért meghallgatták az összes elérhető szemtanút, és a sok-sok-sok-sok-sokból nem volt kettő, aki ugyanarra emlékezett. És ezért nem lehetett ezt tényként
kezelni,
hogy ez tényleg megtörtént, így és így és így történt meg. Nem tudták rá bizonyítani. És én ebből, tehát ez marad városi legenda. Kétség valószínűleg megtörtént, de nem lehetett
tényszerűen megemlíteni, mert ez akkor továbbiakban is csak feltételezés marad. És akkor Asnert ő paterolja ki.
Asnert ő paterolja ki, aki akkor már nem volt egy fiatal ember, és őt deportálták, és valóban az őt jól ismerő szakmai
nemzetközi összefogású volt.
Volt egy hatalmas nemzetközi, és ki is fizették aztán az 1 millió svájci font azon az áron.
Svájcba ment,
és viszont vissza akart jönni.
Sajnos.
És térden állva könyörögtek az üzlettársa és a barátai, hogy ne, és visszajött. És visszajött, mert az ő gyereke a gyára volt, és éjjeli őrnek vették föl.
Igen.
És amikor meghalt, nem volt az újságban se, sehol senki nem ment el a temetésre. Viszont azóta Újpesten tudom, hogy utcát neveztek el róla, rengeteg mindent. És jelen van, de itt nincs.
Szóval ez a villa akkor a mai napig pusztul.
Nem, elég jó állapotban van, csak teljesen lelketlenül van felújítva. Egyébként teljesen emlékeztet a Vajdahunyadvára. A kő ablak keretekkel.
Igen, teljesen.
Ismerzem, hogy megállt, ez ismerem.
Jó,
ez
de lakják?
Irodák vannak
most
benne.
Most már irodák vannak benne,
úgy tűnik nekem. Magántulajdonban van egyébként, de leginkább nem lakóházként üzemel, fel van újítva, de lélektelenül. Mm-hmm. Én úgy, hogy megvannak a tervek, megvannak a képek, mm-hmm.
Minden megvan, csak akarat kéne, hogy nincs valaki
hogy,
ennek a történelmét
ami még
ismerje.
Érdekes, hogy a másik villa, az a Neuschloss Marcel, ennek és családjának épült, neki volt 5 gyereke, és a felesége révén a Stein Aurel világutazónak rokonai voltak, úgyhogy amikor a Stein Aurel Pesten járt, akkor itt szállt meg.
Itt szállt meg.
Szintén.
De annak már csak romjai vannak.
Romjai vannak, de azért ez a házpár, ha ezek az emberek annyit letettek erre a városnak a szépségéért, a létezéséért, a történelemért, az Asnerlipot, a műegyetemért, a névtelen felajánlásáival, tehát egy élmény róluk olvasni.
Orpár Innác tervezte, csak így csendesen mondom.
Hatalmas, ezek akkora nevek, és annyit tettek le ezért a városért. Mm-hmm. És ezek közismert tények. Mégis az Eichmann villának nevezzük a házat, amitől nekem a hajam szállít meg áll, és nincs egy hang szó sehol ezekről a csodálatos emberekről.
Na most van, mert Szuhai Barbara elmesélte, és tessék megjegyezni, és hát Alpár utca 11 talán.
Apostol utca 13.
Alpár Ignác ház, Apostol utca 11, tessék sétálni, arra legalább nézegetjük. Nagyon szépen köszönöm, nagyon izgi volt megint.
Köszönöm.
Utcafront. Amikor a, most már azt mondom, a bukott kormány honvédelmi minisztere kirúgta a Hadtörténeti Múzeumot a történelmi épületből, és behelyezte saját magát, sokan azt mondták, hogy na, akkor ennek vége van, ez már egy irreverzibilis folyamat, tehát nem megfordítható. Erre most az új kormánytól az a hír érkezik, hogy mégis korábbi otthonába visszaköltözik a Hadtörténeti Múzeum, és annyira így van, hogy 24.hu építészeti szakújságírója Vince Miklós ezt meg is írta. Szervusz!
Szervusz!
Akkor ez azt jelenti, hogy autentikus forrásból tudod, hogy ez már faktum.
A kormány jelentette be, úgyhogy nagyon remélem, hogy
korábban azt mondták, hogy ez szinte elképzelhetetlen, hát ez először is egy óriási pénz, másodszor az egészet újra kéne gondolni. Tehát ugye két oldala van. Van egy építészeti oldala, hogy odavaló, ott a helye, történelmileg, hiszen te magad is a cikkedbe feleleveníted ennek az épületnek a történelmét, ez a Genius Loci ott van.
Igen.
A másik pedig az, hogy akkor ilyenkor egy múzeum nem rakja vissza a régi tárgyait csak úgy, hanem valamilyen koncepció kellene, hogy akkor mi lesz a kiállításokkal, meg a szakmunkával.
Természetesen valamit most nagyon gyorsan ki kell találni arra, hogy ez működjön minél gyorsabban. Nem tudjuk még, hogy a kormány pontosan hogyan képzelte el ezt. Uh-huh. Annyit tudunk, ugye, hogy megjelölték az új minisztereket, és az egyik első bejelentés volt ugye az, hogy megy vissza a Kapisztrán térre. Na most itt az a probléma, hogy az épület együttes az ugye 4 éve már nem múzeum.
Igen.
Ugye egyik napról a másikra bezertek, olvasók írtak, hogy találtak egy papírt a kapun, hogy hát ma bezárunk. Tehát, hogy nem volt semmi előjel, a sajtó felé nem ment ki semmi, nem volt sajtóközlemény. Lényeg a lényeg, eltelt 4 év, ugye a múzeumi terekből kiköltöztek. Ezek a kiállítások, a raktárat is kihelyezték különböző helyekre, épp úgy, mint más múzeumoknál, itt is több helyen vannak ugye a tárgyak. Olyan információkat kaptam, ezekről nem tudok pontosabbat, hogy több őrzési helyen nem adott minden feltétel, ami szükséges lenne ahhoz, hogy ezek a műtárgyak életben maradjanak, ne romoljon az állaguk. Ez nyilván jelentheti azt, hogy nem tudják a páratartalmat ugye garantálni, nem tudják a hőfokot garantálni, lehet, hogy különböző déresi körülmények hatnak ezekre a műtárgyakra, semmit nem tudunk. Nyilván egy múzeum ki meg visszaköltöztetésénél, átköltöztetésnél, bárminél van egy nagyon apró morzsolódás, ugye, ami azért nyilván sérül. Ugye az OSK-nál hallottunk ilyen számokat, hogy az állomány 0,5%-ának lehet, hogy nagyon rövid távon lőttek, hogyha elindul. Inkább a 0,5%-ot hallottuk az OSZK-ból, az 1%-ot inkább külső szakemberektől. Igen, bocsánat, a könyvtárból. Ennek analógiájára gondolom, hogy itt is van valami erről szó. A nagy kérdőjel az az, hogy most milyen állapotúak ezek a terek. Azt tudjuk nagyon régóta, akár a látogatók is látták, hogy itt azért el kell egy felújítás. Nagyon régen voltam legutóbb ott, talán már 8-9 éve, már akkor sem nézett ki annyira jól, de ugye ez nem csak egy múzeum, ez ugye a hadtörténeti intézet, ez ugye egy levéltári funkciót is ellát, itt van könyvtár, itt van minden, itt rengeteg iroda van. Látni kellene egy friss felmérési eredményt, hogy ezt meg kell csinálni. Amit szintén nem tudunk, hogy 2022 óta milyen változások történtek. Vannak információk arról, hogy elindult a minisztérium alakítás, valamilyen minimális szinten történtek változtatások. Azt tudjuk, hogy egy könyvtárterem az egy az egyben eltűnt. Nem gondolom, hogy ez hatalmas 150 éves érték lett volna, de hogy mégiscsak eltűnt egy fa bútorzat egy könyvtárteremből, mégiscsak odafigyelés nélkül ezek a terek üresen álltak. Én azt gondolom, hogy ideális esetben is ősszel lehet erre kiírni egy közbeszerzési tendert felújításra, de alig meg kell csinálni a felmérését. 2027 tavaszán korábban szerintem ez nem indulhat el, ez a felújítás.
Ami egy építészeti felújítás egyelőre.
Építészeti, ez csak egy felújítás. Hogy alkalmassá tenni újra a gyűjtemény. Ne legyenek nedvesek a falak, ne jöjjön be a pincébe az összes olyan dolog, aminek nem kell bejönnie, akár víz, akár bármi. Szerintem 2027-ben ez maximum ilyen pop-up kiállításokkal fog működni. Bemész a főbejáraton, 3 teremben van valami, mögötte meg ott kopácsolnak ugye az emberek, tehát ilyen részleges megnyitásról lehet szó. Én nagyon bízom benne, hogy a ciklus közepére már látni fogjuk, hogy ezek a terek valamennyire felélegeztek és működnek. A kiállításokat át kell rendezni, ezt addig nyilván lehet csinálni, amíg folynak felújítási munkák, lehet tervezni azt, hogy hová mi kerüljön, kell egy friss kiállítás. Ez most nyilván új helyzet.
Akkor bízzunk benne és reménykedjünk, a jó hírhozója jutalmat érdemel, azt majd a műsoron kívül akkor Vince Mikrosnak a 24 pont építészeti szakírójának átadjuk, de várunk az újabb hírekkel, jó? Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.
Köszönjük a figyelmüket, az utcafontot hallották, a műsort Árva Brigitta szerkesztette és Rózsa Péter vezette, egy hét múlva várjuk Önöket.